Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 5. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapján, illetve a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk dr. Barnai Mária, az Orvos Továbbképző Intézet egészségügyi főiskolai karán szerzett gyógytornászok levelet 1979-ben Budapesten. Manuál terapeuta végzettséget a Semmelweis Egyetemen 2000-ben, humánkineziológus diplomát a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karán nyert 2001-ben. Jelentős szakmai tapasztalatokat elsősorban a gyermekrehabilitáció területén szerzett. Központi idegrendszeri károsodások, légzési betegségek, gerincbetegségek és kiemelten a cisztás fibrózis fizioterápiájában. Az elsők között vett részt nemzetközi fizioterápia kurzuson, és vezette be Magyarországon a cisztás fibrózisban szenvedő betegek korszerű fizioterápiájának oktatását és gyakorlatát a betegellátásban. A pulmonológiai rehabilitáció szakterületén 25 éve vesz részt a gyógytornász, a szakorvos és a szakasszisztens képzésben. A felnőtt betegek ellátásában szintén a pulmonológiai és kardiológiai betegek, valamint a gerincbetegek fizioterápiájában van tapasztalata. Tudományos fokozatot a Pécsi Tudományegyetemen általános orvoskar doktori iskolájában 2008-ban szerzett. A továbbiakban is a fizikai terhelés hatásainak vizsgálata van érdeklődése középpontjában, különböző korképekben és életkorban. A metabolikus szindróma, mint komplex, sok szervrendszert érintő probléma kutatásában évek óta részt vesznek diákkörös hallgatói is, akik sikerrel publikálják eredményeiket helyi és országos TDK konferenciákon. Felkérem Barnai Mária docensasszony tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és a nézőket is. Így miért kell nekünk a túlsúlyról beszélnünk, illetve annak következményeiről? Ha ez csupán csak esztétikai kérdés lenne, akkor azt hiszem holnapig itt ülhetnénk, és vizsgálhatnánk, hogy mi az, ami szép, mi az, ami ideális, mi az, ami tetszik, de nem erről van szó. Igazából a túlsúlynak olyan egészségkárosító következményei vannak, amik mindenképpen a kutatások középpontjába állították ezt a kórképet, ezt a tünetegyüttest. Nagyon sok vizsgálat született ennek a témakörében, nagyon sokat változott a világ szemlélete ebben a tekintetben. Ha valaki járt már Monte Carlo-ban, a kaszinó mögött áll ez az emberpár, a modern Ádám és Éva, ami jelzi a művészetek terén is, hogy errefelé halad az emberiség, egyre több túlsúlyos ember él a világon, és ezt mindenféle világszervezetek is vizsgálják. Ha megnézzük ezt a grafikont, akkor ez az európai népesség körében az elhízottak arányát mutatja, és hangsúlyozom, hogy elhízottakról van szó, tehát nem egy plusz kis túlsúlyról, nem egy néhány kilónyi súlytöbletről, hanem ez már kifejezetten az elhízottak kategóriájába tartozik, és ott látjuk magunkat az alján, mi vagyunk a bázis, megközelítően 30%-os arányal, tehát a felnőtt lakosságnak a megközelítőleg a 30%-a ebbe a kategóriába esik. És ha még azt is megnézzük, hogy ez a felmérés 2006-2010 között készült, és ugye ezt 12-ben közölték, és sajnos a tendenciát látjuk világszerte, hogy ez tovább növekszik, akkor következtethetünk arra, amit ma a mai számok is már mutatnak, hogy bizony most már 30% fölött van ez a népességi arány. ha megnézzük a világból származó adatokat, Új-Zéland, Mexikó és USA áll még előttünk, ugye az USA-t ismerjük úgy, mint az elhízottak társadalma, illetve Angliát szokták még, Nagy-Britániát szokták még így emlegetni, de azt látjuk, hogy ők csak a második helyen vannak mögöttünk, tehát győztünk ebben a versenyben. Tehát mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a problémával, különösen, ha azt is tekintjük, hogy a gyerekek között is nagyon magas az aránya a túlsúly megjelenésének. A túlsúlyos gyerekek, az elhízott gyerekek problémája azért súlyosabb, mert ők már gyerekkoruktól hordozzák ezt a problémát, és már gyerekkoruktól kialakulnak ennek azok az anyagcsere egészséget károsító következményei, amik aztán hosszú kezeléseket igényelnek, és rengeteg egészségkárosító hatása van. Ha csak a súlyt nézzük, a túlsúlyt, önmagában is felmérések alapján magas rizikófaktort jelent különböző betegségekre. Ezek között első helyen szerepel a diabetes mellitus, ugye kettes típusú cukorbetegség, ami nem azért alakul ki, mert az inzulin termelés hiányos, vagy egyáltalán nincs, hanem valószínűleg a túlsúly következtében. Erről majd még egy picit fogok beszélni. A túlsúlyosak között a vérnyomás, a magas vérnyomás megjelenése szinte törvényszerű. A koszorúérbetegségekre, tehát a szívkoszorúérbetegségekre sokkal magasabb az esélyük, mint a nem túlsúlyosaknak. A következményes szívelégtelenségre is, illetve a koszorúérbetegség miatt bekövetkező halálnak az esélye lényegesen magasabb a túlsúlyosaknál, mint a nem túlsúlyos egyéneknél. Stroke, trombózis, tüdőembólia, daganatos megbetegedések, sorolhatnánk még a depressziót és egyéb tényezőket is. Ebben a tanulmányban, amit itt idéztem, ezeket a következményeket sorolták föl. Metabolikus szindrómáról beszélünk, mint egy komplex egészséget károsító folyamatról. Egy kicsit részletesebben majd még ki fogok térni rá, hogy mit is jelent ez. De ha megnézzük, metabolikus szindrómának a feltételrendszerét, hogy mikor mondhatjuk ki valakire, hogy ebben a tünet együttesben szenved, vagy hát szenved, mert szenvedni fog tőle. Több világszervezet is foglalkozott ennek a meghatározásával. Itt épp a WHO meghatározását látjuk, a kettes típusú cukorbetegség és a többi, amikről az előbb is beszéltem, magas vérzsírszint, illetve a vérzsír egyensúlynak a felborulása, és itt van ez a sor, ami valamilyen szinten, vagy a testtömegindex alapján, vagy a haskörfogat, csípőkörfogat aránya alapján a túlsúlyos kategóriába sorolja a pácienseket. Tehát a WHO meghatározása szerint ez az egyik alapvető kritérium, hogyha legyen kettes típusú diabétesze, és az többiből valamelyik kettő. Ha megnézzük az NCEP-nek a meghatározását, ott az első helyen áll a túlsúlyt mutató haskörfogat, és ez kifejezetten a hasi elhízás, a hasi típusú elhízásra utal, és aztán a többi megint csak a zsír háztartás, felborulása, magas vérnyomás, illetve a cukorbetegségre utaló tünetek. És ha megnézzük a harmadikat, ez a Nemzetközi Diabetes Szövetségnek a kritériumrendszere, itt is első helyen áll a hasi típusú elhízás, és aztán a többiek során pedig megtaláljuk ugyanazokat a feltételeket, mint amiről az előbb beszéltünk. Tehát látjuk, hogy bármelyik kritériumrendszert is tekintjük át, valahol mindig ott van a túlsúly. Sokszor ezt nevezik első forrásként, tehát ezt tekintik oknak a metabolikus szindróma kialakulásában. Tehát igazából mi is a metabolikus szindróma? Egy olyan összetett egészségkárosodás, ami érinti az egész energiaforgalmát a szervezetnek, beleértve a keringést, a légzést, az anyagcserét, az energiaelőállítási mechanizmusokat, de ezeket egy picit még részletesebben fogjuk említeni. Természetesen mivel minden ilyen szervrendszerünk érintett, és még van egy többletsúly, amit cipelni kell, a fizikai teljesítőképesség is csökkenni fog, a páciens az inaktivitás felé hajlik, hiszen amit kellemetlen csinálni, azt nem szívesen csinálunk. Következő pszichoszociális problémák is lehetnek, nem törvényszerű, hogy legyenek, de lehetnek. És hát mindezek együttesen, ugye ez a spirál azt jelképezi, hogy önmagában visszatérő problémát generál, tehát egyik gyengíti a másikat, és a páciens egyre rosszabb állapotba kerülhet. Természetesen ez az életminőség csökkenésével jár. Ha azt nézem, hogy nem tudok annyit mozogni, nem tudok társaságba járni, mert az is fáraszt, fájdalmaim vannak, hogyha gyorsabban megyek, mint a szokásos, ezek mind-mind az életminőség rovására fognak menni. Nézzünk egy picit a zsír raktározásra. Ugye, ha többlet energiát fogyasztunk, akár ételben, akár italban, akár valami egyéb kiegészítőben, annak egy részét elhasználjuk a fizikai munka során, és a maradék az pedig el fog tárolódni, raktározódni a testben. Az egyik hely, ahol raktározódni tud, ugye a bőr alatti kötőszövetben, ez egy nagyon laza állományú szövetféleség, sok-sok-sok zsír föl tud oda rakodni, ugye ez egy raktározott zsírmennyiség, illetve a testüregekben, a szervek között, tehát elsősorban itt a hasüregről beszélünk, de a mellkasban is raktározódik zsír, és ez pedig rárakodik a belekre, a májra, a gyomorra, és ugye kitölti a hasüreget egyre szélesítve annak a körfogatát. És hát az izmainkban is elraktározódik zsír, méghozzá az izomrostok közötti laza kötőszövetes állományban, amitől az izom egy kicsit vastagabbnak néz ki, viszont az összehúzódó képessége az lényegesen csökkenni fog. A súlytöblet önmagában, tehát ha most nem nézzük az energiaforgalmat, nem nézzük a keringésre gyakorolt hatását meg a légzésre, csak egyáltalán az, hogy van az emberen 10, 20, 30, 40, kinek mennyi többlet súlya, akkor ezt fölfoghatjuk úgy, mint egy extra plusz hátizsák. Tehát képzeljük el azt, hogy fölveszünk mondjuk egy 20 kilós hátizsákot, ha valaki már próbált olyan igazi hátizsákos túrát, akkor tudja, hogy miről beszélek, fölveszi ezt a 20 kilót, és viszi magával mindenhova. Viszi föl a hegyre, a lépcsőn, viszi az ágyba, ott van vele, ha eszik, ha fekszik, ha alszik, tehát... És ez nem lehet letenni, nem úgy van, hogy akkor most megpihenek egy picit, és megszabadulok ettől a tehertől. Tehát ha belegondolunk, maga csak a súly is egy óriási terhelést jelent a csont, izom, ízületi rendszerre. Érdemes megnézni ezt a két képet, ez mágneses rezonancia vizsgálattal készült kép. Ugye azt mutatja, hogy két egyforma magas pácienst vizsgálva, egy embert vizsgálva, egy normális, vagy mondjuk úgy, hogy ideális súlyú, és egy túlsúlyos egyént vizsgálva azt látjuk, hogy kilóban nem tudom, hogy mennyi a kettő, de lényegesen nagyobb súlyú lehet ez a páciens. Ugye rengeteg zsír van a bőre alatt, de nézzük meg hát a hasüregben, nézzük meg a csontozatát, és nézzük meg az izomzatát, az nem nagyobb egy szemet sem, mint a másik emberi. Tehát az egész mozgatórendszernek egy sokkal nagyobb súlyt, terhet kell viselnie állandóan. Tehát ez mindenképpen nagyon megterhelő lesz majd a páciens számára. És hát a bőrünk alatt ugye tudjuk jól, hogyha időnként nézzük a tévét, különböző amerikai és angol ilyen ismeretterjesztő műsorokat, ahol szeretnék elrettenteni az embereket a túlsúlytól, illetve megmutatni a kiutat, azért látunk extrém hatalmas nagy túlsúlyokat, hogy 300 kiló meg a fölötti súlyokat képesek az emberek viselni, és gondoljunk bele, hogy ebből körülbelül az a 80-90 kg az, ami ideális, a többi az mind plusz, a többi az többnyire mind zsír, és ezt kell a páciensnek hordania. Hogyan hat ez a csont ízületi rendszerre, illetve az izmokra, mivel gyakorlatilag nem erre a súlyra van kalibrálva az emberi test. Ugye, ha belegondolunk, hogy nagyjából átlagosan olyan 150 és 190 között változunk, és ahhoz tartozik egy mondjuk 50-től 90 vagy 100 kilóig egy olyan mondhatni ideális arányos súly. A mozgatórendszerünk erre van kitalálva. Az ennél nagyobb terhelés mindenképpen meg fogja viselni. Óriási teher nehezedik, hoppá, megint rosszat nyomtam. Óriási teher nehezedik az ízületekre, különösen ugye azokra az ízületekre, amik viselik a súlyt, csípőízület, térdízület, gerinc. Még nézni is fáj ezt a térdet, ahogy lekopik az a nagyon-nagyon kemény porc, ami érintkezik a két csontfelszínnél, és ugye a szabadon maradt csontfelszín az iszonyatosan fáj, amikor súrlódik mozgás, illetve hát összenyomódik mozgás közben. Mindez egy gyulladásos folyamatot is fog elindítani, tehát az ízületi degeneráció elindul, és ennek a súlyhoz bizony nem fog jót tenni. De ugyanúgy az izmok is túlterhelődnek, az izmok túlnyúl, az szalagok túlnyúlhatnak, és nem tudják jól stabilizálni az ízületeket. Tipikus példája a túlsúlyosaknak a derékfájás, ugye, hiszen a porckorongokra többszörös súlyterhelés nehezedik, mint a normális, és bizony kialakulhat a porckorong sérv, vagy az ahhoz vezető folyamatok. Tehát önmagában a mozgatórendszer, ha csak a súly viselését nézzük, igen-igen súlyosan érintett, még akkor is, ha ehhez egyébként nem társul egyéb, de ha hozzájön még a diabétesz is, hozzájönnek még keringési zavarok, érzészavarok, mozgatórendszer, idegeket érintő zavarok, akkor bizony ez hatványozódik, ez a probléma. Még mindig a túlsúlyról beszélek, és még mindig nem a többi szervet érintő tünetről. Ugye azt mondjuk, hogy korlátozni fogja a légzést, egyszerűen az a tény, hogy van a mellkason egy nagy súlytöblet, ez olyan, mintha fölvennénk egy ólom mellényt. Ugye ezt meg kell emelgetni a bordáknak akkor, hogyha lélegezni akar az ember. Tehát ez mindenképpen gátolni fogja a mellkasnak a fölfelé emelkedését, meg az oldalirányú emelkedését. Azon kívül, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a hasűrben van egy csomó töblet, hát egy csomó zsír, ami ugye a hasüregnek a térfogatát növeli, valamennyire persze tud tágulni, de a rekeszizmot nagyon könnyű fölnyomni, tehát a hasüri szervek fölfelé mennek a mellkasüreg felé, azaz a rekeszizomnak, annak a nagyon vékony izomnak egyébként, hiszen ez csak egy vékony izomlemez, le kéne győzni ezt az ellenállást, amit nem fog, tehát egy darabig persze tud, de a lényeg az, hogy korlátozódik az ő mozgása is. És hát a légzőizmokban, illetve a segédizmokban is lerakódik a zsír, tehát az ő kontraktilitásuk is gyengébb lesz, csökkenni fog, gyengébb lesz az izomerő. Tehát itt, ha jól megnézzük, most három okot soroltam föl, mindegyik ugye a légzést valamilyen szinten befolyásolja, a légzési térfogatot csökkenti, a gázcserét, oxigén-széndioxid cseréjét károsítani fogja, és hát a légzési munkát növelni fogja, hiszen attól még az embernek szüksége van az oxigénre, és szüksége van arra, hogy kiürítse a széndioxidot, tehát ezt muszáj folytatni. Tehát van egy olyan oldala a túlsúlynak, ami a légzőrendszert érinti, de kizárólag mechanikai oldalról beszélünk még mindig, amikor maga a többletsúly okoz problémát. Ha a keringést megnézzük, ugye a keringés esetében az egész testünknek folyamatosan szüksége van a tápanyag ellátásra, hát még az oxigént is a vér szállítja, tehát mindenképpen a szív munkája és az egész keringési rendszer szükséges ahhoz, hogy élni, létezni tudjunk. Maga a testtömeg növekedés is, csak önmagában a testtömeg növekedés is egy fokozott keringést igényel, hiszen a többlet szöveteket is el kell látni oxigénnel, energiával, tehát ez mindenképpen meg fogja növelni a testnek az energiaigényét. Mindemellett a túlsúly, ugye szoktuk hallani, hogy a koleszterin lerakódik az erekben, hát nagyjából ez körülbelül így is van, és aztán itt ilyen plakkok képződnek, beszűkíti az ereknek, most az artériákról beszélek, beszűkíti az artériáknak az átmérőjét, ez önmagában is ugye mechanikai akadályt fog jelenteni a keringésben, csökkenni fog az átmenő vérmennyiség, tehát az oda tartozó szövetek nem fognak megfelelő mennyiségű vért kapni, és ráadásul ez még el is fog messzesedni, tehát merevvé válik az artéria, nem tud alkalmazkodni a megnövekedett igényekhez, nem tud tágulni, nem tud szűkülni. Hát tágulni nem tud leginkább, ugye az a probléma. Mindennek az lesz a következménye, hogy amellett, hogy a szövetek vérellátása nem lesz mindenhol elégséges, ugye maguknak az ereknek a szűkülete, ha sok erek érint ez a folyamat, sok artériát, akkor úgy mondjuk, hogy a perifériás ellenállást megnöveli, vagyis a szívnek egy összkeresztmetszetében kisebb érhálózatunk kell átnyomni ugyanazt a vérmennyiséget, mintha ez egy épp artériás rendszer lenne. Tehát a szív munkája itt mindenképpen megnövekszik, fokozódik, és hozzá kell tenni, hogy ez az érfalkárosodás a szív saját ereit is érinti, tehát ugye a szív izom sem kap feltétlenül megfelelő mennyiségű tápanyagot, oxigént, és ez a folyamat vezethet el oda, hogy a beteg infarktust kap a végén. Vagy a közepén, ugye nem biztos, hogy ez a vége lesz. Tehát a keringési rendszert, az artériás rendszert ilyen oldalról érinti a probléma, de maguk a vénák is óriási terhelésnek vannak kitéve. Egyrészt azért, mert a nagyobb mennyiségű vért ugye vissza is kell szállítani a szívhez, ezért a vénák túltágulnak, túlterheltek lesznek, a vér vissza fog csorogni a vénákban, és akkor kialakul a varikozitás, ilyet biztos, hogy mindannyian láttunk már. De ez nem csak a bőr alatti erekben, hanem a méhben is, a hasüregben is, és minden felületen előfordul. Tehát a vénákban ugye lassúbb lesz az áramlás, pangani fog a vér, a véralvadásra kedvező körülmények alakulnak ki, vérrögök képződhetnek, trombus képződhet, elzárhatja akár a vénákat, vagy a vénákból leszakadva, a keringésről a tüdőbe jutva a tüdőembóliát okozhat. Ezek mind reális veszélyek, és mind összeköthetők a túlsúlyjal, és természetesen enélkül is előfordulhat, tehát ez nem csak ennek következtében fordul elő. Nézzünk meg egy nagyon fontos dolgot, az a szervezetnek az energiaforgalmát, illetve hát az oxigénben mérhető energiaforgalmát. Ugye a nyugalomban 3,5 milliliter oxigénre van szükségünk testsúly kilogrammonként. Ezt meg ne jegyezze senki ezt a számot, mert igazából az arányokat szeretném csak megmutatni. Így, hogyha megnézzünk két pácienst, akik mondjuk dupla súllyal rendelkeznek, ugye az egyik egy ideális, a másik egy dupla súlyú. Nyilvánvaló, hogyha én ezt beszorzom a 3,5 kg vagy milliliter per kilogram per perces kapacitást a testsúlyával, akkor egyértelmű lesz, hogy a vékonyabb páciensnek fele annyi oxigénre van szüksége, mint a másiknak. Hát ezzel nem árultam el nagy titkot, ezt mindenki ki tudta volna számolni. De mit jelent ez, hogy lefordítjuk? Hogyha ezt a 245 millilitert megnézem, ez azt jelenti, hogy nyugalomban, tehát abszolút nyugalomról beszélünk, ez tulajdonképpen a fekvő helyzetben, amikor nem csinálunk semmit, csak létezünk. Ugye ez az oxigén mennyiség arra kell, hogy a szervezetünknek a működését fenntartsa. Ezt körülbelül egy 10-12-es percenkénti légzésszámmal biztosítjuk, ez az ilyen ideális légzésszám, tankönyvi adat, és ez körülbelül egy fél liter levegő belégzésével érjük el, egy belégzésből kinyerünk körülbelül 20 milliliter, 20-25 milliliter oxigént, tehát akkor könnyű kiszámolni, hogy ez a 10-12-es légzésszámmal, abszolút nyugalmi, kényelmes légzéssel tudjuk biztosítani ezt a szükséges mennyiségű oxigént. Ez a páciens azonban, mivel nagyobb a testsúlya, a testtömege, neki sokkal több oxigénre van szüksége már ahhoz is, hogy ezt a nagyobb testet működtesse nyugalomban, tehát vagy meg kell duplázni a légzésszámát, vagy meg kell növelni a légzéstérfogatát, tehát ő már nyugalomban kétszer annyi oxigént fog elhasználni, mint az ideális, vagy fele akkora testsúllyal működő páciens. Önmagában ez még semmit nem jelent, hiszen azért a légzési kapacitásunk óriási, hatalmas tartalékokkal rendelkezünk. Ezt el kell mondanom, hogy egy nem sportoló átlagember képes ezt a kapacitását, ezt az oxigén felvételét, ezt a körülbelül 250 ml percenként, nagyjából a 10-12-szeresére növelni egy intenzív fizikai tréning során. Egy jól edzett ember az körülbelül 15-szörösére képes emelni, és ha mondjuk valaki egy élsportoló, akkor egy olyan 15-18-szorosára, de annál többet azért más sem tud produkálni. Tehát igazából az a maximális oxigén felvételünk korlátozott, egész egyszerűen a tüdő kapacitásából kiindulva, meg a gázcsere folyamatok teljesítő képességéből kiindulva, és tehát van egy adott korlátunk, amit nem tudunk túllépni egyikünk se, pláne, ha nem vagyunk még edzettek. Tehát annak a páciensnek, akinek nagyobb a súlya, lényegesen kisebb lesz a terhelhetősége erről az oldalról is, hiszen nem képes annyi oxigént felvenni. Tehát nézzük az anyagcserét. Ugye mondtam, hogy a diabétesz kialakulása az egyik összetevője a metabolikus szindrómának, és hogyha gyorsan csak a cukoranyagcserét nagy vonalakba átnézzük, ugye a szervezet arra törekszik, hogy a vérben a glükóz, vagyis a szőlőcukornak a szintje az állandó legyen. Ha több cukrot eszünk, tehát ettünk valamit, amiből felszívódik a cukor, megjelenik a magasabb cukorszint a vérben, akkor gyorsan inzulin fog termelődni a hasnyálmirigyben, és akkor ez az inzulin segít a cukornak bejutni a sejtekbe, a töbletet pedig segít elraktározni a májban, az izmokban, illetve a többlet cukorból zsírsavakat képezve, ugye segít eljuttatni a zsírraktárakba. Ez van akkor, ha minden rendben van. Ha pedig a glükóz szintünk alacsony, akkor glukagon aktivizálódik, termelődik, és ez a glikogénben és az izomban raktározott, főleg a májban raktározott glikogénből újra segít glikogént előállítani, illetve elindul a zsírnak a bontása, és akkor onnan fogunk energiát előállítani. Tehát ez a folyamat normálisan biztosítja azt az egyensúlyt, hogy a szérum cukor szintünk egy normál tartományban mozogjon, és ne legyünk cukorbetegek, és emellett a sejtjeink megfelelő mennyiségű energiához jussanak. Mihez is kell az inzulin? Itt a sejthártyát látjuk ezzel az ívelt vonallal, itt van egy receptor, ez az inzulin receptor, ami kizárólag ez egy fehérje típusú receptor, ő csak az inzulinra érzékeny. Ha van inzulin a környezetében, akkor azt megfogja, ez elindít egy biokémiai folyamatot, jelt ad ennek a glükóz kapunak, hogy nyisd ki, és akkor be tud menni a glükóz a sejtekbe. Vagyis kinyitja magyarul ezt az átjárót, és segít ahhoz, hogy a cukrok bejussanak. Ha nincs inzulin, ugye ez az egyes típusú diabétesz, akkor nincs, ami a receptorokhoz kötődjenek, a receptorok nem küldenek jelet ennek a kapunak, ez nem fog kinyílni, és ezért nem jutnak be a sejtekbe, nem jut be a sejtekbe a glükóz, vagyis a sejt éhezni fog. A kettes típusú diabétesznél az van, hogy óriási a túlkínálat a glükózból, ezzel együtt inzulin is van, hiszen az termelődik a hasnyálmirigyben, viszont azt mondja a sejt, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt, most már hagyjatok békén, és az inzulin receptornak az érzékenységét fogja csökkenteni. Tehát azt mondja, hogy van a környezetében inzulin, mégsem fog hozzá kötődni, éppen ezért nem fogja kinyitni ezt a bizonyos kaput, nem jut be a cukor a sejtbe, tehát a sejt megint csak éhezni fog. Ugye ez a kettes típusú diabétesz, és ezt a folyamatot a túlsúlynak, a túlkínálatnak, a túl sok cukorkínálatnak tulajdonítják, hogy kialakul. Ugye ez is baj, hiszen a sejt se így, se úgy nem jut megfelelő energiához, viszont eljutnak a zsírraktárakba, tehát szépen le tud rakódni a sok-sok-sok zsír, és egyre szaporodik. Magának a diabétesznek a nagyon súlyos szövődményei vannak, a diabetes 2-es típusú diabetesnek, és ezek közül kettőt mindenképpen szeretnék kiemelni, az úgynevezett makroangiopátiát, ami azt jelenti, hogy a nagy gyereket érintő problémakör, ez a szívereit, a végtagok ereit, az agynak az ereit, tehát gyakorlatilag minden belső szerveinknek az ereit is jelenti. Ez azt jelenti, hogy ezek a szervek nem kapnak elég mennyiségű vért. Ugye ennek következményei lesznek. És hát ott van a mikroangiopátia, ami a kapillárisok szűkületét, érintettségét jelenti. Ez tipikusan vesekárosodást okoz, retinopátiát, vagyis a retinának az elfajulását, ugye ennek következménye látáscsökkenés, vagy akár vakság is lehet, illetve neuropátia, és erre akartam egy kicsit felhívni a figyelmet, hogy mind az érző, mind a mozgató, mind a vegetatív rostokat érinti, vagyis az érző idegeink nem fognak elég érző impulzust szállítani, egész egyszerűen nem fogjuk érezni rendesen például a támaszkodási felületet, ha ezt az alsó végtag esetén nézzük, azért emlegetem ezt, mert ez nagyon sok problémát okoz, de nem is ez a legfontosabb, hanem a proprioceptorokból jövő információk gyengülnek, vagyis azok az érző idegek, amelyek az izmok, szalagok feszüléséről, állapotáról jelentést visznek az agyhoz, és az agy ennek kapcsán fogja majd a mozgató parancsokat küldeni, hogy hogyan változtassa meg az izomtónust, ennek az érzékenység is csökkenni fog, tehát nem fogja a páciens. Most képzeljék el azt, amikor mindenki megérte már, hogy elzsibbad a keze, ugye valamilyen. Az elzsibbadt kezemet nagyon nehezen tudom szabályozni, mozgatni, pláne finom mozgásokat nem tudok vele végezni, mert nincs meg az a megfelelő érző információ, aminek megfelelően az idegrendszer a mozgásokat kontrollálni tudja. De ez egy nagyon pici összetevő, amiért pont egy lábat raktam ide, az azért van, mert ez egy tipikus tünetegyüttes, amikor arról beszélünk, hogy diabéteses láb. Ez azt jelenti, hogy keringési zavara van, nem kap elegendő vért, ezzel együtt tápanyagot és oxigént. Motoros zavara van, tehát a mozgató idegrostok nem működnek megfelelően, vagyis nem tudja elég jól mozgatni az izmait, nem tudja ezeket összehangolni. Ezek természetesen le fognak sorvadni. Érző ideg problémája van, nem érzékeli a helyzetet, egyensúlyzavara lehet ennek következtében, testtartását nem tudja olyan jól megtartani, nem tud alkalmazkodni a talaj egyenetlenségeihez és a többi. És ráadásul, mivel érzés problémái is vannak, nem érzi például, hogy nyomja a cipő. Tehát nagyon tipikus, hogy föltöri a beteg lábát a cipő, és nem is érzi. Csak azt veszi már észre, hogy ott van egy seb, ami persze rettenetesen nehezen fog gyógyulni, mert rossz a vérellátása és a többi. Tehát egy nagyon-nagyon komoly problémát fog jelenteni a páciens számára, ami nagy mértékben fogja az ő életminőségét rontani. Tehát megint visszatérünk ehhez az ábrához, összetett egészségkárosodásról beszélünk, aminek most néhány pontját végignézve ugye egymást rontják, hiszen ha a légzés nem jó, akkor keringésre fog tudni elég oxigént szállítani. Ha nem kapunk elég oxigént, akkor a szívmunkája is károsodik, az agymunkája is, az izmok se kapnak elég tápanyagot. Ha nem tudunk elég energiát termelni, akkor az izommunka nem fog megfelelő energiát kapni, tehát az állapot az saját magát rontja, ha nem tudunk ebbe beavatkozni. A megelőzés a legjobb megoldás, vagy a nagyon korai beavatkozás. Amikor megelőzésről beszélünk, akkor legelőször arra kell gondolnunk, hogy gyermekkorban már oda kell figyelni arra, hogy hogyan táplálkozik a gyermek, mit teszik, mennyit mozog, mit csinál, mennyit aktívkodik, mennyit ül a számítógép meg a tévé előtt. Nem tudom, ismerik ezt a kifejezést, ezt a couch potato, ezt az angol száz irodalomban használják, főleg Angliában, erre a divány krumplit jelent magyarul, és azokra az emberekre használják, akik ugye munka után hazamennek, elfekszenek, egyik kezembe chips, a másikba újság, vagy a tévének az irányítója, és akkor gyakorlatilag egy teljesen inaktív életmódot élnek. Nagyon érdekes dolog ez, de ez sokkal súlyosabb, mint ahogy mi gondolnánk, hogyha most megnéztük azt, mondom, hogy a megelőzés, korai beavatkozás, ahhoz a rizikófaktorokat kell vizsgálnom. És ezek közül az egyik az életmód. Gondoljanak bele, hogy biztos vagyok benne, hogy töltöttek már ki olyan kérdőívet, ahol az volt a kérdés, hogy mennyit mozog egy héten, hány órát írja be, meg mennyit néz tévét. Tudom, hogy a helyes válasz az, hogy több órát mozgok, és azt fogom beírni, nem azt, ami a valóság. Tudom, hogy azt kellene mondani, hogy hát én nem is szoktam tévét, én nem nézek tévét, mindannyian ezt mondjuk, legalábbis a legtöbben. Közben nem a tévé, hanem a számítógép előtt ülünk, tehát ez ugyanaz lesz. Tehát ülünk egész nap, és mikor mozgunk, tulajdonképpen most már szórakozásból, vagy valamilyen indítatásból mozgunk, nem azért, mert nincs autónk, és nem tudunk másképp bemenni a munkahelyünkre, csak gyalog. Tehát igazából az életmód kérdést sokkal komolyabban kellene venni, vagy például, ha egyszer megnéznek, kitöltenének egy ilyen táplálkozási naplót, ahol mindent föl kell írni egy nap, amit megeszünk. Döbbenetes, az ember hajlamos lecsalni belőle, az csak egy füge volt, ezt nem írom be, vagy mit tudom, én most 3 chipset megettem, ez nem érdekes, de ha ezt egész nap írják, így érdemes próbálják meg egyszer, a nap végére összön, úristen, ennyit ettem egész nap, ez valami döbbenetes, és ha ennek még átszámolom a kalóriaértékét is, akkor tényleg nagyon meglepő adatokat fogunk kapni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pontja a dolognak, tehát ennek a vizsgálata nem véletlen, hogy gyerekkorban és iskolákban is nagyon sokat foglalkoznak ezzel, és mérik fel a gyermekeknek az életmódját ilyen kérdőíves formában. Természetesen a túlsúlyt, illetve a túlsúlyt mutató adatokat is érdemes mérni. Nem biztos, hogy 100%-osan megbízható, de nagyon jó, ha ezt az ember kontrollálja, és majd ezekről egy picit bővebben beszélek. Ezeket nem fogjuk, ugye vérzsírokat, vércukrot, hiszen ahhoz labor kell, bár lehet ilyen kis gyors teszteket kapni, de az ember nem cukorbeteg, nem vesz ilyen tesztet, tehát nem is kell azért, hogy otthon legyen a fiúkban, és lehet egy vérnyomás ellenőrzés, az belefér. A túlsúly vizsgálatáról, a túlsúlyra mutató, illetve tulajdonképpen a legveszélyesebb, a hasüli zsír arányát mutató adatokról szeretnék egy kicsit, vagy vizsgálatokról egy kicsit beszélni. Ja, ha megnézzük ezt az ábrát, itt az ideális testtömeg összetételt látjuk. Nem kell mindent nézni benne, nézzük a középső sávokat, a sárga az az eszenciális zsír mennyisége, vagyis százalékosan kifejezve, vagyis az a zsír, ami feltétlenül kell a szervezetünk működéséhez. Ugye az agyunkban is, az idegpályákat is burkolja a zsír, és a többi. Tehát vannak olyan szerveink, ahol feltétlen, nélkülözhetetlen valamennyi zsírnak a megjelenése. Ugye férfiaknál ez olyan 3% körüli, nőknél ez 12% körüli, ha csak arra gondolunk, hogy a női mellek azok nagy részben zsírszövetből állnak, tehát ez mindenképpen ide tartozik. És hát itt van a másik adat, a tárolt, raktározott zsír mennyisége, az a 12% körül ideális egy férfinél, és 15% körül egy nőnél, ugye, ami a bőrünk alatt meg itt-ott elhelyezkedik. Tehát ha összességében megnézzük, férfiaknál olyan 15%-nyi az ideális, nőknél pedig ennél magasabb, 18-20% körüli az ideális. Természetesen ez életkorral változik, életkor is nem szerint különböző normál értékeket határoznak meg. Ugye mit tudunk mérni? Tudjuk mérni a testtömegünket. Hát ez önmagában semmit nem mond. Én 60 kiló vagyok, te 80 kiló vagy, ez semmit nem jelent. Tudjuk mérni a relatív testtömegünket, vagyis például a test felszínhez viszonyított testtömeget. Ugye ez a, biztos mindenkinek ismerős, ez a testtömegindex, a testsúlyt elosztjuk a testmagasság, méterben kifejezett testmagasság nézetével, tehát az fog kijönni, hogy egy négyzetméternyi testfelszínre hány kilogramm jut. Ha megnézzük ezt a táblát, ugye zölden látjuk az ideális arányt, ami olyan 18 és 25 között változik. De ebben benne van fiú, lány, fiatal, öreg, tehát ez mindenki, tehát itt nem tesz különbséget a életkor és a nemek szerint. Ugye a 18 alatt itt tekintik soványnak, vagy alacsony súlyú, ez nem egészen igaz, mert a fiúknál ez még teljesen normális. A 25% fölötti tekintjük túlsúlynak, és a 30 fölött pedig elhízottnak, kórosan elhízottnak és extrém módon elhízottnak, tehát többféle variáció létezik. Itt látunk egy táblázatot, ahol már ezt a testtömegindexet életkor szerint és nem szerint osztályoz, ez a WHO-nak egyébként a táblája. Itt is látjuk, hogy a nőknél, ugye a zöld az, ami abszolút ideális, a sárga az, ő átlagosnak írja ebben a táblázatban, de ez az, amit enyhe túlsúlynak szoktak egyébként nevezni. Bocsánat, nem, de igen. De igen, tehát ez az, amit túlsúlynak szoktak nevezni a más nomenklatúrákban, és a piroshoz pedig már az elhízást jelenti. Ugye azt látjuk, hogy nyilván életkorral ez növekszik, ez a határérték, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy ez nem kötelező. Tehát attól, hogy én mondjuk 50 éves vagyok, akkor nekem nem muszáj, hogy mit tudom én, 30% legyen a test zsírtartalma, nyugodtan maradhat az az ideálisban is, de addig megengedett, addig elnézzük neki. Mert nyilván ennek élettani okai vannak, tehát van egy ilyen táblázatunk. Ennek a legnagyobb hibája az, hogy ha megnézzük ezt a két páciens, tehát azért melyik az elhízott? Ugye nem nehéz kitalálni. A két páciensnek a test magassága és a testtömege azonos. Nyilvánvaló, hogy a testtömegindexük azonos lesz, holott azért óriási különbség van kettejük között, és ennek az alapvető oka az, hogy ez a számítás ez nem tud számolni a szöveteknek a minőségével. Ugye az izomszövet az sokkal nehezebb, de kisebb térfogatú. A zsírszövet az sokkal könnyebb, de nagyobb térfogatú. Tehát nyilvánvalóan tömegük ugyanannyi lesz, a magasságuk ugyanannyi, de azért mégsem ugyanabba a kategóriába esnek. Tehát magának a testtömegindexnek ez a legnagyobb hibája. A másik rendkívül egyszerűen mérhető adat ez a haskörfogat. Ugye a férfiaknál, ez megint a WHO ajánlása szerint 102 cm, a nőknél 88, derék bőséget is szoktak írni időnként, de ne tévesszem meg senkit, ez a köldök magasságában mért adat. Tehát az egyik nagyon nagy vonalakban meghatározott adat, hogy fiúnak ne legyen 102 cm nagyobb a haskörfogata, a lánynak ne legyen 88-nál nagyobb, de hát azért a testalkatunk nem biztos, hogy egyforma, és lehet, hogy azért ez ebből kicsúszik, még akkor is, ha jól néz ki az illető, vagy jó a testfelépítése. A hascsípő arány, ez már egy jobb mutató, de ugye a haskörfogatot elosztjuk a csípő legnagyobb csípőbőséggel. Itt az a lényeg, hogy mindig egy alatt legyünk. Az nem jó, ha hasunk nagyobb, mint a csípőkörfogatunk, ezt ugye könnyű belátni. Tehát egy fölött vagyunk, az biztosan nem jó. De megint csak van egy kellérték, ez a 0,9 férfiaknál, 0,85 a nőknél. De azért ez sem teljesen megbízható, hiszen gondoljunk bele, nem csak ez a homokóra alakú nő létezik, hanem létezik, akinek keskeny a csípője, és inkább egy fiús alkat, és akkor ő nem ideális. Tehát ő is lehet ettől még jó, de azért megközelítőleg jók ezek az adatok, és ugye egyszerűen könnyen mérhetőek. És hát létezik például egy ilyen, ez kevésbé ismert, a haskörfogat és a testmagasságnak a viszonya. Ugye itt látjuk megint a zöld sáv lesz az, ami ideális. Ez a 0,4-0,5 aránya az, ami ideálisnak mondható. E fölött a 0,7-ig a túlsúlyos kategória, és a fölött pedig már az elhízott kategóriába tartozik. Érdemes majd egyszer utána számolni. Tehát ugye ezek a mutatók könnyen mérhetőek, bárki számára hozzáférhetőek, otthon is egyszerűen leellenőrizhetőek, és azért figyelmeztetnek arra, hogy hoppá, baj van. Nem csak onnan érzem, hogy baj van, hogy a nadrágomat nem tudom összegombolni, hanem megmérem centivel is. Bőrredőmérés, megint egy egyszerű, de kevésbé megbízható adat. Majd azt is megmondom, hogy miért. nem is érdekes, ezeket az egyenleteket meg lehet szerezni, utána lehet nézni neten, valaki a triceps fölött, meg a lapocka alatt megméri, nem a sajátját, ugye, valaki megméri neki a bőrödő vastagságát, és akkor abból kiszámítja ezeket az egyenleteket, és meg van hozzáadva egy normál kellérték, de ez csak két adat. És gondoljunk bele, az a típus, aki alulra hízik, az ebből nem fogja megtudni a test zsírarányát. Valami közelítő adatot persze fog belőle kapni, és hát rettenetesen sok mérési hiba van, hiszen még egy ilyen vékony embernél át tudom jól fogni a bőr alatti zsírréteget, de amikor már sok van, akkor nem tudom, hogy elég nagyot markolok-e vagy nem. Tehát ezek azért már nem annyira jól megbízhatóak. És hát a legjobb, illetve nem a legjobb, az egyik legjobb a testtömeg összetétel vizsgálata, az a bioelektromos impedancia elvén működő készülékekkel. Ez is már közforgalomban van, tehát biztosan mindenki ráállt már egy ilyen mérlegre is, megnézte a testtömeg összetételét, ugye be kell írni a testmagasságot. Úgy működik a dolog, hogy ezek a fémlapok, ezek elektródák, ugye itt kettő van, mármint a két fogantyún, itt a láb alatt van, ezen van itt kettő, meg a két fogantyún is, és nagyon enyhe elektromos impulzust juttat a testbe, ennek hatására elektroidok elkezdenek áramni a szövetekbe, és a másik elektróda pedig veszi a jelet, és tulajdonképpen az a két jel között eltelt, bejuttatott, meg visszavert, vagy a másik elektródához eljutott idő alapján számolja ki, hogy mennyi az adott test résznek, vagy az egész testnek a zsírtartalma, hiszen a zsír, a szöveteknek az ellenállása más, másképp fognak reagálni erre. Tehát ez egy nagyon jól használható eszköz, hát különösen már ezek a komolyabbak, amelyek több érintkezési ponttal is rendelkeznek, és hát itt van még egy, ami nagyon érdekes, ez egy viszonylag új készülék, ami pedig megméri a haskörfogatot, és rátéve a hasra ezeket az elektródákat, a törzsnek és a hasüregen belüli zsírnak az arányát tudja nagyon jó megközelítéssel mérni. Ezt egyébként ennek az eszköznek a hitelességét mágneses rezonancia vizsgálattal igazolták, és több mint 90%-os megfelelést bizonyítottak. Tehát ugye itt meg fogjuk kapni azt, hogy mennyi a testzsírarányunk, még akár testrészekre lebontva, meg izomtömeg mennyi, meg csonttömeg, meg még némelyik azt is tudja, hogy a víz mennyi. És hát ugye visszatérve ehhez a képhez, ugye a képalkotó eljárásokkal vizsgálva, ez a mágneses rezonancia vizsgálattal lehet a legpontosabban meghatározni azt, hogy mennyi az adott zsír tartalom a szövetekben. Ehhez nem fogunk hozzáférni, mert nagyon drága és nehezen lehet hozzájutni. Csak érdekességképpen elmondom, hogy mielőtt ez bekerült az embergyógyászatba, az állatoknak a zsírtartalmát mérték vele, mielőtt exportra vitték őket. Ugye meg kellett nézni, nem lehetett akármit vinni Angliába, hogy a sertésnek mennyi zsír van a hasában. Tehát a megbízhatóság, ahogy én már erről az előbb is tettem néhány szó említést, hogy igazából a BMI-nek is van hibája, hiszen nem tükrözi a testtömeg összetételt, nem tudjuk mennyi az a kilóban kifejezett zsír van mögötte, vagy izom, a bőrödő vastagságban a hiba, a mérési hiba, meg hát nem vesz mindenhonnan mintát, bár olyan is létezik. Hascsípőkörfogat, az alkatot nem követi mindig, a haskörfogat, a testtömeg összetételt nem követi, mindegyiknek van valami hátránya, de ha nagyon nagy súlyról van szó, akkor bármelyiket mérhetjük, mert akkor nincs mese, akkor az extrém értékeket fog már mutatni, tehát nem vetődik fel ez, hogy hiteles vagy nem hiteles. De a többi is jól használható, és mindennapi gyakorlatban ezeket mérjük is, és ezek alapján, és ezekkel ellenőrizzük is majd a hatékonyságát a beavatkozásnak. hogy mennyire a haskörfogat mennyire nem megbízható. Ez egy szintén egy mágneses rezonancia vizsgálat sorozat, ugyanolyan haskörfogattal vizsgálták meg a pácienseket, és ugye literben kifejezett hasüri zsírtartalmat mértek a mágneses rezonancia vizsgálattal, és ugye sorban van nagyság szerint rakva, mármint a zsírtartalom szerint rakva, és hát óriási a különbség, azért ezt láthatjuk, tehát a haskörfogat sem az igazi, még akkor sem, hogyha egyébként ideális. Saját felméréseink is azt támasztották alá, mi ezzel a hasi zsír tartalom mérővel vizsgáltunk 400 egyetemistát, hogy azok, akiknek a BMI-jük normális, és hát a normál kategóriába, tehát még csak a, nem is a túlsúlyosba, hanem abszolút a normálba, vagy a vékonyba tartoznak, még azoknál is mértünk itt-ott magasabb hasi zsírtartalmat. Tehát maga a vékony testalkat nem biztos, ugye ez a kép is bizonyítja, nem biztos, hogy biztosít minket arról, hogy itt minden rendben van. Tehát nyilván mellé kell törni a többi ismeretet is, az életmódról és a többiről. Fizikai aktivitás. Csak néhány szóval beszélnék erről, hiszen tudjuk, hogy a diéta mellett a fizikai aktivitás az, ami a legfontosabb ennek az egész problémakörnek a kezelésében. Olyan mértékben, hogy maga a rendszeres fizikai tréning a kettes típusú diabéteszt meg tudja gyógyítani. Vagy legalábbis egy nagyon ideális helyzetben nagy mértékben tudja csökkenteni a gyógyszer felhasználást, és maguknak ezeknek a receptoroknak, amik ugye az inzulint megkötik, ezeknek az érzékenységét lehet vele fokozni. Azzal, hogy az izmoknak az energiaigényét növeljük a rendszeres testedzéssel. De mire van szükségem? Mind a három rendszer. Energiatermelő folyamatok, légzés, keringés, mindegyiknek étnek kell lenni, mindegyiket igénybe veszem a fizikai terhelés során, és amellett, hogy izmot erősítek, ezeket nyilván mindet használom, mindegyiket edzem, hogy úgy fogalmazzak. Az izmokban, ugye az izmaink ATP-vel, ez az adenozin trifoszfát, ez egy olyan kémiai vegyület, amiben nagy energiájú foszfát kötések vannak, és ezeknek a foszfát kötéseknek, ezeknek a péknek a lebontásával, lehasításával felszabadul egy nagy csomó energia, és ezzel tud az izom fizikai munkát végezni. Ez az energia folyamat, az energiatermelő folyamat a mitokondriumokban zajlik nagy részben, akkor, hogyha elegendő oxigént használunk, elegendő oxigén áll a rendelkezésünkbe, mindenféle energiaforrásból állítunk elő ATP-t. Megint csak mondom, hogy Isten őriz, hogy a képleteket nézzék, csak azt nézzük meg, hogy egy glukóz molekula elégetéséhez 6 molekula oxigénre van szükségünk, 38 ATP keletkezik. A zsírsavak, ez egy palmitinsav, éppen mindenféle egyéb más zsírsav is van, annak 23 oxigén molekula szükséges a teljes elégetéséhez, de majdnem annyiszor több ATP-t is termel. Vagyis a zsír szolgáltatja a legtöbb energiát, de zsírt csak akkor tudunk égetni, ha nagyon sok oxigén áll rendelkezésünkre. Ugye ebből következik, hogy az intenzitása a mozgásnak nem lehet nagyon magas, mert akkor nem lesz elegendő oxigénünk ahhoz, hogy egész egyszerűen korlátozó van a légzési kapacitásunk. Tehát egy közepes és alacsony és közepes intenzitású tréning az, ami a legjobban megfelel, de sajnos az is hozzátartozik, hogy a zsírégetés az majd csak akkor indul be, ha már elhasználta az egyéb könnyebben felhasználható energiáit az izom, vagyis a glükózt, meg az ATP raktárait, meg a részben a glikogén raktárt is. Tehát azt mondják a sporttudományban járatosak, hogy kb. 20 perc után kezdünk el intenzíven zsírt égetni. Tehát elkezdünk közepes intenzitású tréninget, azt legalább 40-50 percig végezni kell ahhoz, hogy annak igazán testsúly csökkentő hatása legyen, tehát energiafelhasználása az jelentős legyen ez a tréning. Ugye, mire használjuk ezt az energiát? Itt egy az izomrostnak a működési egységét, az úgynevezett szarkomert látjuk, két lemez, hozzá ragadva ezek az aktin nevezetű fehérje láncok, amik között a miozin, ami szintén egy fehérje lánc, ugye ezek a kontraktilis fehérjék, És úgy kell ezt elképzelni, ezek a kis miozinfejek beakadnak az aktinnak a kötőhelyeire, ahol kapcsolatot tud létesíteni, de megfogják, és megbiccentik a fejüket. És ezzel közelebb húzzák az aktint, tehát maguk felé húzzák. És most nézzük meg, hogy ugye két oldalt helyezkednek el a miozinon ezek az aktinfejecskék, olyan, mintha egy kötél végére háttal oda kötöznénk néhány embert, aki kötélhúzók, és egy mobilisabb kötelet elkezdenének húzni. Ugye mind a két végén húzzák a kötelet, és mindig energiát használnak el minden fogásváltáskor, és ugye magukra húzzák az aktin szálakat, ezzel rövidül az izom, és hát ezek így sorba vannak kötve egymás mellett, ugye a teljes izomrost hosszában. Tehát erre megy el az energiánk, de ahhoz, hogy ez az ATP rendelkezésre álljon, ehhez rengeteg oxigénre van szükségünk, hogy hatékonyan tudjunk. Tehát, ha tréningprogram, óvatosnak kell lenni, nem szabad kimeríteni, ha túl intenzív tréninget alkalmazunk, akkor nem lesz elég oxigénünk az energia biztosításra, nem tudja teljesen lebontani a zsírsavakat, meg a cukrot se a szervezet, zsírsav, vagy tejsav fog keletkezni, ugye savasodás indul el, a még rosszabb az, amikor a saját fehérjéit kezdi el égetni a szervezet, mert nem jut elég tápanyaghoz például, egy rossz keringésű izom, tehát nagyon óvatosan kell ezt adagolni, és nagyon körültekintően kell ezt megnézni. Egy diabéteszesnél, ha már kettes típusú diabéteszes az illető, szóba se kerülhet egy magasabb intenzitású tréning, hiszen nem fog tudni elég tápanyagot fölvenni az izom, mert ugye a receptorai nem engedik be a glükózt az izomba, mert nem lesznek érzékenyek az inzulin receptorai. Tehát nagyon körültekintően sokkal hatékonyabban tudunk akkor működni, ha még csak úgynevezett prédiabéteszes állapotban van a beteg, tehát nincs igazán magas diabétesz, vagy vércukor szintje csak egy olyan határértéken, vagy ha még diabétesz még jobb, diabétesze még nincs, csak ezek a rizikófaktorok azért már ott vannak, már van egy kis túlsúlya, esetleg már van egy kis magas vérnyomása, tehát ezeket sokkal könnyebb lesz kezelni, sokkal jobban tudjuk edzeni ezeket a pácienseket, mintha már ez a probléma fennáll már, mint a diabétesz. És hát hosszú ideig kell ugye életvitelszerűen a mozgásaktivitást beépíteni az életformába. Úgynevezett aerob típusú tréninget folytatunk, ami azt jelenti, ugye, amit az előbb mondtam, hogy oxigén jelenlétében termeljük az energiát, és ennek az egyik nagyon egyszerű kiszámítási módja, az életkor függő maximális pulzus százalékában adjuk meg, az tulajdonképpen, amikor ezeket a pulzusokat tudják, ezt ismerik, gondolom, hogy ez a 220 mínusz életkor, az azt határozza meg, hogy az adott embernek életkortól függően mennyi az a maximális szívösszehúzódás, amit még a szív képes elviselni. Ugye nem ezen a pulzuson tréningezünk, ennél azért alacsonyabb szinten. Ennek a 60-70-80 százalékával, attól függően, hogy mennyi idős, milyen állapotban van, edzett, nem edzett, valahol azt a határt akarjuk ezzel belőni, és ezt nagyon sok terheléses vizsgálattal határozták meg, hogy hol megy már át az anyagcsere abba a formába, amikor nagyon sok tejsav keletkezik. Tehát oda már nem akarunk bemenni, valahol ezen a határon akarunk dolgozni ahhoz, hogy hatékonyak legyünk az állóképesség növelésben és hát a testsúly csökkentésben is. Ha ezt a példát megnézzük, most ezzel lassan be is fogom fejezni, tehát ha ezt a példát megnézzük, akkor egy 20 éves embernél kiszámítva, ha 60%-kal akarjuk edzeni, mert nagyon kezdő, vagy nagyon túlsúlyos, vagy már több tünete is van, akkor 120-as pulzussal lehet tréningezni. Ez nem sok, ha belegondolnak, hogy az ember egy kicsit gyorsabb tempóval jár, akkor már el fogja érni ezt a tréninget. Hogyha 80%-kal terheljük, akkor ez egy 160-as pulzus számot jelent. Ez még 20 éves korban nem is annyira rossz, de minél idősebb az ember, annál kisebb lesz a maximális terhelhetősége pulzusban, tehát még kisebbek lesznek ezek az értékek. És ennél jobb, és ezt ajánlom is mindenkinek a figyelmébe, hogyha megméri az abszolút nyugalmi pulzusát, vagyis a reggeli ébredését, amikor még nem kelt föl, nem ment ki, fekszik, és tulajdonképpen a szív csak annyiszor húzódik össze, ahányszor a testnek az életben tartásához ez feltétlenül szükséges, mert ez az az energia, amire mindig szükségünk van. És ez nagyon jól tükrözi az egyének az edzettségét egyébként. Minél alacsonyabb ez a pulzusszám, annál jobb a páciensnek a fizikai állóképessége, hiszen a szív egy összehúzódással nagyobb mennyiségű vért lök ki, ezért sokkal kevesebb összehúzódásra van szüksége. Tehát ha alacsony ez a reggeli ébredési pulzus, akkor jobb lesz a maradék, amit még föl tudok használni fizikai aktivitásra. Például megint, ugye itt is megint 60-80%-kal számolva, ugyanígy számolok és feltételezek egy 54-es reggeli ébredési pulzust, a 60% itt 141-re fog kijönni, az már azért lényegesen jobb, tehát egy nagyobb terhelést enged meg az embernek, és hát a 80%-nál pedig egy 170-es pulzus érték fog kijönni, ami megint csak egy intenzívebb tréninget fog megengedni az embernek. Tehát összefoglalnám itt, amit elmondtam, ugye, hogy nagyon fontos, hogy a rizikófaktorokkal tisztában legyünk, és különösen azok, akik inaktív életmódot élnek, akár kényszerről, akár mert egyszerűen ilyenek, hiszen ez mentalitás kérdése is, ellenőrizni ezeket az adatokat. És ha bárki azt látja, hogy elcsúszik vele a mérleg a rossz irányba, és ezek a méretek, ezek változnak, akkor figyeljenek oda, és indítsák el, és éljenek aktívabb életet is, hiszen a folyamat oda-vissza megfordítható. Elmehetünk rossz irányba is, de mindig vissza lehet fordulni, és egy jól irányzott életmódváltással lehet segíteni ezen a problémán. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Illés Mária, a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kar főiskolai docense tartja meg a Zenét szerető nők a 19. században című előadását. Várjuk Önöket szeretettel egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.